Üdv mindenkinek, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, és ebben az adásban Katona Csabával beszélgetünk a legutóbbi utazásai kapcsán. Egy visszatérésről van szó, a munka címe a beszélgetésnek Brassó és Csík Revisited, hiszen Csabának volt szerencséje megint Erdélyben, Székelyföldön járni, és ha már így említettem, akkor talán kezdjük azzal, hogy egyáltalán, amikor azt mondjuk, hogy Erdély meg Székelyföld, nagyon sok mindenki számára az összemosódik, meg hát az a kifejezés, hogy Erdély az egyrészt politikai, másrészt földrajzi, harmadrészt meg talán néprajzi kifejezés.
Valóban, ne felejtsük el, hogy általában a Erdélyt ma legtöbbször a közbeszédben egész egyszerűen azt a területet értik alatta, ami ma már Romániához tartozik Trianon óta, de hát ennél sokkal árnyaltabb a történet. Erdély ugye az egy földrajzi egység volt, illetve ne felejtsük el, önálló fejedelemség, majd önálló nagy fejedelemség is volt egészen addig, amíg a monarchiába bele nem olvadt. Ebből következik az, hogy szorosan véve Erdély nem azonos azzal a területtel, ami egykor Magyarországhoz tartozott, ma pedig Románia része, hiszen vannak olyan területek, mint például a Bánát, aminek ugye a fele ma Szerbiához tartozik, másik fele pedig ugye Romániához, és hát ne felejtsünk el, kezdünk el a történelemkönyvekben mindig emlegetett Párciumról sem, és még hosszan lehetne sorolni. És mindenek tetejében a történeti Erdély a számos részre tagozódik, gondoljunk például a Siebenbürgenre, ugye a 700 székre, gondoljunk a Székelyföldre, a székelyszékekre, vagy a Bartaságra, aminek Brassó a középpontja, és még hosszan sorolhatnám.
Igen, és ugye még az is nehezebbé teszi a dolgot, hogy ott is történtek ilyen területi átnevezések, átalakítások, ugyanúgy, ahogy egyébként Magyarországon is. Ha már említetted Csíket, vagy Csíkszéket, ugye régies nevén, Csíkországot, akkor ott is ugye először valamiféle vármegyei besorolásba került, majd átalakították, és az most Hargita megye talán?
Igen,
az átfedés az egy, körülbelül?
Nem teljesen. A következő a helyzet, ugye, hogy a székely székek azok középkori kiválságokra alapuló, kiválságokkal rendelkező egységek voltak, tehát nem tagolódtak bele a klasszikus vármegye rendszerbe. Most, amikor létrejön a polgári Magyarország, felváltva a rendi társadalom Magyarországát 1867-ben az osztrák-magyar monarchiával, akkor nyilvánvaló, hogy egy modern állam, amelyik a polgári egyenlőség elvét tartja szem előtt, az nem tűrheti meg a középkori kiválságok további élését. Ezért aztán lassan, de biztosan felszámolják, illetve nem is annyira lassan, mert 10 éven belül felszámolják a összes ilyen kiváltságolt területet. Tehát belértve a Jászkun 3-as kerületet, a Hajdú kerületet, és még hosszan sorolhatnám, természetesen ez érintette a székely székeket is. Ezek megyékké alakultak át, vagy vármegyékké lett Csík vármegye is. Azonban ezeket a hagyományos elnevezéseket a román állam 1945 után igyekezett háttérbe szorítani, és így jött létre több vármegye területét ötvözve Hargita, illetve Kovászna megye. Félreértés ne essék, mind a kettőnek nagyon szép neve van, de az egésznek az volt az üzenete, hogy ne a hagyományos régi nevek, ne a hagyományos régi közigazgatási nevek éljenek tovább.
Igen, és hát nyilvánvalóan egy csomó minden másban is kulturálisan is megpróbálták ezt a hatást kifejteni. Többek között ugye most talán akkor kezdjük Brassóval, mert van ott egy nagyon klassz étterem, ami neked baromira tetszett, és sikerült most egy egészen fenomenális menüsort végigenni. Tehát, hogy például a kulturális örökségekben az, hogy ha valami magyar nyelven van, vagy magyarok élnek ott, magyarok csinálják, akkor az nem mindig tetszett annyira.
Igen, Brassó az egy nagyon sajátos terület, ugye ez a Bartaságnak a központja. Hosszan vissza lehetne menni a közép második Andrásig, az Andreánumig, a lovagok letelepítéséig, nem mennék ennyire messzire, de ez hagyományosan egy szász város volt, tehát hogyha a kultúráját nézzük, akkor elsődlegesen a szász etnikum dominált ebben a városban, nem elvitatva, hogy mindig is megyes nemzeti lakossággal rendelkezett. Csak így a magyar kultúra vonaláról említenék két olyan nevet, aki azt gondolom, hogy abszolút mértékig meghatározó, ha a magyar irodalomról beszélünk, Áprili Lajos, aki brassói születésű volt, tehát a csodálatos Tollú költő, és hát többször emlegettük több műsorban is minden idők egyik legnagyobb filmjét, az Ötödik pecsétet, ami Sánta Ferenc munkája nyomán született meg, és Sánta Ferenc is brassói születésű volt. De Johann Hunteruszt is megemlíthetném Brassó kapcsán, ha már a szász etnikumot emlegetjük. Viszont ennek a városnak az etnikai szerkezete a 20. század végére, 21. század elejére teljes mértékig átalakult. Ma az ekkor dominál szász etnikumot legjobb tudomásom szerint még 1000 fő sem képviseli, ennek ugye megvannak a politikai okai a 20. századot tekintve. Abszolút fölényben van a románság, és ha jól tudom, egy olyan 3-4-5% körül fogható a magyarság jelenléte. Tehát itt nyitni egy magyar éttermet, az azt gondolom, hogy egy hídfő állás, ami azt mutatja, hogy a magyar kultúra még jelen van Brassóban, és messze túlmutat azon, hogy egyszerűen csak a gasztronómiáról beszéljünk.
Igen, egyébként nagyon érdekes, amit nézegettem Brassóval kapcsolatban, hogyha megnézed, akkor konkrétan majdnem, hogy a régióban élő nemzetiségeknek a nyelvén megvan a neve. Ugye románul, németül Kronstadt, vagy Kronstadt in Siebenbürgen, ugye ez a hét szék, ugye Kronen szászul, akkor bolgár, lengyel, szlovák, jiddis név is van erre a városra. Tehát ebből látszik, hogy ez egy igazi multikulti hely volt.
És ez a város büszke erre a múltjára ma. Tavaly, amikor ott jártam májusban, akkor nagyon örömmel tapasztaltam, hogy a főtéren működő kis faházak, ahol különféle gasztronómiai és egyéb csodákat lehetett venni, feliratozva vannak, és a felirat felsorolja ezeket a neveket. Tehát ott volt Brassó, Brassóv, Kronstadt, Korona, és még hosszan sorolhatnánk ezt is. Talán itt megemlíteném, hogyha jól emlékszem, 1950-től 1964, nem biztos, hogy az évszám pont stimmel, szegény városa Orasul Sztálin nevet kényszerült viselni. Sztálin város, ez ezt jelenti, de hát tudjuk, hogy a béketömb országaiban az elvárás volt. Nagyon-nagyon vicces volt ilyen tanulmányokat látni annak idején román nyelven, hogy a Orasul Sztálin ötvös tények a 16. században, mert ugye a megfelelési kényszer még a visszamenőleg is ezt a városnevet iratta meg a vagy túlbuzgó, vagy a dolgoknak megfelelni akaró kollégákkal. Viszont visszatérve a lényegre, a város büszke erre a vegyes etnikumára és büszke a múltjára. Ha például ma valaki megérkezik a brassói repülőtérre, akkor ott négy nyelvű felirat fogadja, a román, az angol és a német mellett magyarul is mindent el lehet olvasni. Ha bemegyek a Fekete templomba, ami ugye egyik legszebb gótikus emléke a történeti Magyarországnak, egy hatalmas gyönyörű katedrális, ami a 14. század közepétől magasodik azon a helyen, ahol most is van, nyilván azóta többször átalakult. Tűzvészek érték meg, az évszázadok is nyomot hagytak rajta, de ott is mindenféle nyelven kommunikálnak az emberrel, írásban is, szóban is, köztük a magyarral. Tehát ha valaki megérkezik Brassóba, azért magyarként egy picit otthon érezheti magát, de ha egy igazi magyar fészket akar találni, akkor térjen be a Pilvaxba.
Na, ez nagyon jó. Az étterem neve Pilvax, szerintem ez már önmagában egy ilyen kis csíny.
Teljes mértékig egy transzparens üzenet arra nézve is, hogy ez egy magyar, és most már egy erdélyi is azon belül magyar étterem, ugye a kettő abszolút nem zárja ki egymást, sőt erősíti egymást. Ja, amennyire tudom, ez az étterem 2012-ben nyitott meg, családi vállalkozásként egy optikai üzlet volt a helyen, de hát jött egy profilváltás, hogy a sétáló utcában mégse a optikusság a legnagyobb vonzerő, hanem talán inkább valami vendéglátóipari tevékenység, és ha jól tudom, akkor először egy borozó ötlete merült föl, de szerencsére ezen sikerült túllendülni, és nem idézelbe csak, bár azt se becsülném le, borozó lett belőle, hanem egy remek étterem. Én tavaly májusban a utolsó 20 percemben sétáltam el előtte, és fölkaptam a fejemet a névről Pilvax. Arra, hogy benézzek, betérjek, nem volt időm, csak örömmel rögzítettem, hogy van egy ilyen nevű hely. Viszont most, hogy visszatértem, az első dolgom volt, hogy megnézzem, hogy mit tud a Pilvax. Magyarul köszöntem, magyarul visszaköszöntek, nagyon kedves, mosolygó személyzet volt, akik egyébként természetesen szintén több nyelven kommunikálnak, de mindenki tud magyarul. Értelemszerűen az étlapon is szerepelnek a tételek ezen a nyelven, és hát, hogy egyértelműen névválasztás azt mutatja az a ismert metszet, ami a egykori pesti Pilvaxnak a belső terét ábrázolja a vendégeivel, úgyhogy ez nem véletlen, ez nem tévedés, ezt nem a sors dobta, hanem egy határozott döntés nyomán született meg a név.
Jó, megnézzük akkor a következő blogban, hogy mit sikerült rendelni, úgyhogy a brassói Pilvax étterem az első megálló itt a Borra Való Gasztrokultúra magazinban. Katona Csabával beszélgettek, egy kis szünet után folytatjuk.